Az angyalok egykor így köszöntötték a pásztorokat, s így szól hozzánk ma is Isten igéje. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem nékünk és békesség tehát Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Lukács evangéliumából, miként beszéli el nekünk Isten az ő lelke által, ami Urunk Jézus Krisztus születésének körülményeit. Lukács evangéliumából egyfelől az első fejezet 26. versétől versig terjedő, majd pedig a második fejezetből az első verstől a 18. terjedő szakaszt fogom olvasni. Ezeket találjuk itt megírva. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözl légy, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van! Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Ímé, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. Ekkor eltávozott tőle az angyal. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Isten áldása legyen és maradjon mindnyájunkon, akik az ő igéjét hallgatjuk, és könyörüljön is rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőséges Úr Jézus Krisztus, angyal seregek imádnak és hódolva szolgálnak neked ott a mennyei honban, a mennyországban, és szeretnénk ezzel a mi összejövetelünkkel becsatlakozni abba a hatalmas tiszteletbe, örömbe, amely téged vesz ott körül. Tudjuk, hogy bűnös és nyomorult emberek vagyunk, akik nem vagyunk méltók a te mennyegződre, de hisszük, hogy te azért jöttél, hogy megkeressed az elveszetteket. És hisszük azt, hogy általad mégis lehetséges, hogy noha mi itt vagyunk a földön, mégis bekapcsolódjunk abba a hatalmas Isten tiszteletbe és dicsőítésbe, amely téged ott a mennyben vesz körül. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket, hogy ez úgy lehetséges, ha mi engedünk te neked. Ezért egyfelől azt kérjük, tedd előttünk érthetővé, foghatóvá a te akaratodat. Másfelől pedig azért fohászkodunk, hogy végezd el a mi szíveinkbe azt, hogy téged. Akarjuk a te akarat, tegyünk arra, hogy neked engedelmeskedjünk. Légy segítségül nekünk ebben, mert önmagunk akaratát mindig többnek és fontosabbnak tartjuk a tiédnél. Segíts meg bennünket, hogy ne legyen hiába való, ami ide jövetelünk, hanem tudjunk úgy itt lenni és úgy elindulni, hogy a szívünkben megszületik az a döntés, hogy téged szolgálunk, téged követünk, neked engedünk. Kérünk téged szerte ezen a világon, a mai napon felcsendülő evangéliumért. Adjad, Urunk, hogy a sokféle emberi beszéd helyett, a sokféle emberi okoskodás helyett, ami ezt az ünnepet övezi, egyre többen megérthessék azt a csodát és azt a titkot, amit valójában karácsony jelent. Így kérünk téged a mi honfitársainkért, szerte az országban és országon kívül. Urunk, a te békességedet hozzad el a mi szíveinkbe, s tanítsál meg bennünket arra, hogy megbecsüljük azt az állapotot, amivel megajándékoztál és megajándékozol bennünket ezekben a napokban. Hadd kérjünk most téged külön az uglói gyülekezetért, az ott összesereglő ünneplőkért, áld és szenteld meg az ő összejövetelüket is. Áld meg azokat a lelkipásztorokat, akik közöttük szolgálnak. Erősítsed őket, hogy jó tolmácsai lehessenek a te ígédnek. Így ajándékozzál meg mindannyiunkat itt a földön is, igaz és szent közösséggel, és adjad nekünk, hogy láthassuk, érthessük mindazt, amihez most is, ebben az órában is kapcsolódhatunk. A te dicsőségedet láttassad velünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 315. dicséretünk 5 versét énekelve készüljünk, és el is foglalhatjuk helyünket. A 315. dicséretünknek énekeljük tehát az első 5 versét, Krisztus Urunknak áldott születését. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét Lukács evangéliumának 20. fejezetéből. Lukács evangéliumának 20. fejezetéből a 9. verstől a 16. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat. Őt talán meg fogják becsülni. De amikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között, Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Kedves testvéreim, minél inkább nyílik az ember értelme az életkora előre haladtával, annál inkább látja és tudja, hogy minden földi történésnek vannak előzményei. Régen rossz volt az, amikor apám maga elé invitált bennünket, és azt mondta, hogy hányszor megmondtam már nektek. Na, akkor tudtuk, hogy itt valami nem jó dolog fog következni, mert valamiben bűnösök vagyunk, és abban, amiben bűnösök vagyunk, annak volt előzménye. Az, hogy ő jelzett nekünk. Ezen az időben, ebben a mostani időben, napjainkban, Indonéziában szökőár pusztított, és hallottuk a hírekből, hogy közel 400 halottja van már ennek a szökőárnak, és egyúttal azt is hallhattuk és olvashattuk a hírekbe, hogy bizonnyal voltak ennek a szökőárnak előzményei, de az előzményeket a hiányosan kiépített rendszer nem tudta előjelezni. Így az embereket teljesen váratlanul érte ez a mostani tragédia és szerencsétlenség. Mindennek van előzménye itt a Földön, ami megtörténik. Az emberiség élete és benne a mi életünk is, minden egyes ember élete egy hatalmas esemény folyam. Mindenkinek az útja jön valahonnan, családtagoktól, ősöktől, akikről talán megemlékeztünk, akár a tegnapi este is, vagy ma az ünnepi asztalok körül, és vezet is valahová az életünk. Boldogok vagyunk, amikor látjuk gyermekeinket fölnőni, amikor hírt kapunk unokáinkról. Tudjuk azt, hogy jövünk valahonnan, pontjai vagyunk egy nagy folyamnak, amely tovább vezet. Amikor karácsony látható történéseiről megemlékezünk ezekben a napokban, mindarról, amit Máté és Lukács evangélista lejegyzett nekünk, akkor azonban fontos tudnunk, hogy annak, ami ott történt, annak is voltak előzményei. Nem csak az volt az előzménye, amiről Lukács evangéliumának első fejezetéből a híradását hallottuk, hogy egy angyal meglátogatott Názáretben egy szüzet, és azt mondta neki, hogy megfogan az ő méhében, és ez Istentől lesz. Nem csak ez volt az előzménye, hanem ennek az eseménynek is voltak még messzebbre elnyúló előzményei. A láthatatlan világban felhangzott egy kérdés, és arra adatott egy válasz. Ez egy konkrét előzménye volt karácsony eseményének. Maga a felnőtt és már tanító Jézus avat be bennünket ebbe az előzménybe, ami az ő érkezését, az ő fogantatását és születését megelőzte már a mennyben, az Isten tiszta világában. Erről az előzményről szól a szőlő munkásoknak a példázata. Jézus valami nagy titokba avatít be bennünket, abba, hogy nem ott kezdődött ez a dolog Názáretben, hanem sokkal régebben. És még azt is elmondja nekünk ebben a példázatban, hogy egy másik dimenzióban. Az Isten láthatatlan világában vették ezek a dolgok a kezdetüket. És igen, fontos dolog, testvérek, hogy mi ezt jól lássuk. Mert nagyon sok ember vitázik karácsony története kapcsán a Bibliával, a másik kereszténnel, azon, hogy ez igaz-e, meg nem igaz-e, meg lehetséges-e, meg nem lehetséges, mert hát egyedülvaló, hát ilyet még nem produkált a világ, hogy valaki csak úgy áldott állapotba kerüljön, úgy, hogy őt férfi nem érintette. Egyáltalán igaz-e ez az egész történet? Testvérek, ha látjuk az előzményeket, hogy ez honnan indul ez a történet, kitől indul el ez a történet, akkor nem fogunk rajta vitatkozni, hogy ez megtörténhetette, vagy nem történhetett meg. Mert a szálak egészen Isten személyéhez vezetnek el. A mennyei atyához vezetnek el. És vajon kik vagyunk mi emberek, hogy az Istennel vitába szálljunk? Vajon kik vagyunk mi emberek, akik csak a magunk lehetetlenségeit látjuk, hogy az Istent azzal vádoljuk, hogy valami lehetetlent cselekedett meg. Az Isten mindenható, szabadon cselekszik, úgy cselekszik, ahogy akar, nincsenek korlátai. Azt mondja el nekünk a Szentírás, hogy Isten nem akadályozta meg az, hogy nem volt világ, mert az Isten megteremtette ezt a világot. Isten nem akadályozta meg azt, hogy nem volt anyag, mert az Isten szólt, és azt mondja a Biblia, hogy amit kimondott, az létrejött és lett. Fölfoghatatlan dolog ez számunkra, de Isten bemutatkozik nekünk, és érzékelteti velünk azt, amit később így fogalmaz meg a kijelentésben, hogy ő nem ember. Ne keressük itt magunk között azt a mintát, amihez Isten tudnánk hasonlítani, mert azt mondja, hogy ő nem ember. Egyszerűen csak hajoljunk meg, fogadjuk el mindazt, amit ő kijelent magáról, és mindazt, aminek oly sokszor és sokféleképpen bizonyítékát adta. Azt mondja a Szentírás, hogy a mi történetünk a teremtéssel kezdődik. A mi megjelenésünk az Isten kimondott szavának eredménye, ami az Isten azt mondta, teremtsünk embert a magunk képmására. Isten akkor mondta ezt ki, amikor már megteremtette azt a világot, azt a földet, amelyet most mi is itt taposunk. Nem csak az ember teremtése a csoda, hanem annak a környezetnek is a megalkotása és megteremtése, amit próbálunk mi emberek kutatni, amiről azt hiszük, hogy már értjük, és amivel kapcsolatosan újra meg újra kiderül, hogy csak használói vagyunk, de valójában nem értjük és nem tudjuk pontosan, hogy hogyan működik. Kedves testvéreim, azt mondja el a Szentírás, hogy Isten alkotott, és az ő alkotásának az élére az embert állította oda. Az Isten által megbízott a teremtés irányítását jogokkal bíró ember azonban rátette a kezét arra, ami az Istené. Túlterjeszkedett az ő ható körén, amit Isten neki adott. Amikor Jézus a szőlőmunkásokról elmondja ezt a példázatot, akkor tulajdonképpen a világ teremtésének, az ember szerepének a dolgát tárja elénk. Hiszen a szőlős gazda ültette el a szőlőt, ő kerítette körbe, és aztán odaadta munkásoknak, hogy azt gondozzák, akik aztán túlterjeszkedtek, és valahogy a maguk helyét és szerepét elveszítették abban a történetben, ami az ő történetük a szőlős gazdával. Noha a teremtett világban minden az Istené, ez a teremtett világ újra meg újra ki akarja innen tagadni az Istent. Ma is ennek vagyunk tanúi. Isten nem úgy tagadja ki feltétlenül ez a világ testvérek, hogy az ő személyére nemet mond. Az Istent úgy tagadja ki ez a világ, hogy az Isten rendjére mond nemet. És ha valami miatt igazán van okunk aggódni itt Európában, az az, hogy az emberek az Isten rendjére mondanak egyre jobban nemet. Pontosan olyanok vagyunk, mint azok a szőlőmunkások, akikhez követeket küldött a szőlős gazda, és akik annak adták jelét, hogy őket nem érdekli a szőlőnek az ura. Annak adták jelét, hogy mi megtagadjuk azt, aki ennek a birtoknak a tulajdonosa. Ezek a munkások annak adták a jelét, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez itt a miénk, és ebbe senkinek semmilyen beleszólása nincs többé. Ez történik gyakorlatilag a bűneset óta a világban, újra meg újra. Az emberiség története ismétli magát ebben a tekintetben, hogy az ember újra meg újra lázad a teremtő ellen, akinek az alkotásába születtünk meg, akié a föld és annak az egész teljessége. Akié az a föld, ahol a mi házunk áll. Aki úgy döntött, hogy mi megszülessünk. Aki úgy döntött és úgy dönt, hogy napjainkhoz napokat ad. Semmi nincs ezen a világon, csak úgy magától. Azt mondja a Szentírásban Isten, hogy mindenek mögött ő áll, mert nem csak teremtett, hanem fent is tart mindeneket. Naívság volna azt gondolni, hogy Isten nélkül bármi is működne ebben a világban. És az ember mit tesz? Újra meg újra azt üzeni Istennek, hogy engem te nem érdekelsz. Az ember túl terjeszkedik mindazon, amivel Isten őt megbízta, és visszaél azokkal a jogokkal, amelyekkel a Teremtő Isten őt felruházta. Testvérek, mindannyian ilyenek vagyunk. Amikor Isten rendjére a saját életünkben nemet mondunk, akkor mi is csak olyanok vagyunk, mint a gonosz szőlő munkások. És azt üzenjük az Istennek, hogy nem érdekelsz. Nem foglalkozom veled. Nem akarok úgy élni. Nem akarom neked azt adni, amit téged megillet. Jézus elmondja ebben a példázatban azt, hogy a mindenható Istennek lett volna módja sokféleképpen intézkedni, de ő türelemmel és szeretettel küldte a követeit. És ezek a követek újra meg újra emlékeztették a szőlő munkásokat arra, hogy adják meg a szőlő urának azt, ami a szőlő urát megilleti, az ő részét. Ezeket a követeket az emberek megverték, meggyalázták, megsebesítették, és üres kézzel küldték vissza urukhoz. Egyértelmű jelét adták annak, hogy az úr őket nem érdekli. Testvérek, Istennek sokféle módja lenne arra, hogy bennünket is elintézzen. Akik a szőlőművesekhez hasonlóan nemet mondunk mindannak megadására Istennel szemben, ami őt megilleti. Mert vegyük tudomásul, hogyha Isten a teremtője és fenntartója ennek a világnak, akkor ebben a világban vannak olyan dolgok, amelyek Istent illetik meg, amelyekről Isten nem mondott le. És ez nem más, mint az Isten dicsősége. Pontosan az, amelynek ellopására az ördög Évát és Ádámot buzdította. Azt mondta, nekik olyanok lesztek, mint az Isten. Elvehető az Isten dicsősége. És az ember a bűneset óta szüntelenül ezt teszi, hogy az Isten dicsőségét elveszi, és magának tulajdonítja. Az ember a maga dicsőségére él, a maga hasznára él, a maga törvényei szerint él, és fittyet hány Istenre. De lássátok csak, hogy az az Isten, akinek lett volna módja sokféleképpen intézkedni, milyen türelemmel és szeretettel küldte és küldi az ő követeit. Már az Ószövetségben is küldte Isten az ő követeit, emlékeztette az embereket, az egész emberiséget arra, hogy nem jó úton jártok. Én igényt tartok arra, ami az enyém. Az emberiség története szüntelenül arról szól, hogy az isteni követeket megveri, meggyalázza, megsebesíti, és üres kézzel küldi vissza Urához. Annak a jelét adva, hogy Isten nem érdekel bennünket. Ezt testvérek nem csak az egyes követekre igaz, hanem igaz Isten igaz híveinek közösségére, az egyházra is, amelyet ez a világ újra meg újra üldöz. Az igaz hívők közössége nem kívánatos jelenség ebben a világban. Azoknak a szava, állásfoglalása, akik hirdetik Isten rendjét, akik ragaszkodnak Isten teremtési rendjéhez, azok ma sem kívánatos elemek ebben a világban. Őket ma is megsebesítik, meggyalázzák, megverik, és Urukhoz küldik őket. Kedves testvéreim, a legmegrendítőbb az, hogy Isten újra és újra keresi a megoldást. És ez valahol annak a jele, hogy Isten nem mond le a maga tulajdonáról, nem csak a földről nem mond le, hanem nem mond le az emberről sem. Isten szereti azt, ami az övé. Isten végtelen szeretettel szeret mindent, amit ő megalkotott, testvérek. És ebben benne van az, hogy Isten szereti a földet, és szereti rajta az embert is. És mindent megtesz azért, hogy valahogy helyreállítsa ezt a megromlott viszonyt. Azt olvassuk, Jézus így mondja ebben a példázatban, hogy a szőlős gazda, miután már a harmadik követ is visszaérkezik hozzá, megverve és meggyalázva, fájdalmasan felsóhajt. Mit tegyek? Mit tegyek? És akkor azt mondja ez a gazda, ami minden ember számára érthetetlen, de kifejezi azt, ami az ő szívében van. Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Testvérek, ebben a mondatban ott feszül Isten lényének és személyének az igazsága. Azt tudnék, hogy ő ragaszkodik ahhoz, ami az övé. És ott rejlik az ő mélységes szeretete afelé, ami az övé. Mert azt mondja, hogy az én szeretett fiamat küldöm el. Most már nem szolgákat küldök, hanem az én legkedvesebbemet küldöm el. Ott van benne, ebben a mondatban Isten mélységes szeretete. Ott van benne az ő igazsága, ami mindennek előzménye, múltja, jelene, meg jövője is, ami a földön az emberekkel történik. Ebben a mondatban, amit Jézus itt megoszt velünk, benne van az Isten reménye rólunk megáltalkodott emberekről. Mert mit mond? Talán őt meg fogják becsülni. Talán őt megbecsülik. Kedves testvéreim, Jézus beavat bennünket mindabba, ami megtörtént a láthatatlan világba, az ő földre érkezését megelőzően. Beavat bennünket abba, hogy az Isten sóhajtott, és azt kérdezte, mit tegyek? Mit tegyek, mert nem akarnak engem? Mit tegyek, mert azt, ami engem illet, nem akarják megadni nekem? Mit tegyek, mert elvették, vagy elvenni akarják azt, ami az enyém? Jézus beavat bennünket Isten végtelenül bölcs és szeretetből és igazságból megfogadott, megfogant döntésébe is. Aki úgy döntött, hogy elküldöm az én szeretett fiamat, azzal a reménységgel küldi el, őt talán meg fogják becsülni. De most mérek, ha Istenről valami fajta képet akarunk alkotni, akkor olvasva ezt a történetet, meg kell, hogy rendüljön a mi szívünk. Hogy milyen mély az Isten szeretete, az elkötelezettsége az ő teremtése és teremtménye iránt. Odaadom a szeretett fiamat is. Minden ellene menne ennek. Minden érv azt mondaná, ne tedd! A szolgáidat is meggyalázták, mire számítasz? De nézzetek bele az Isten szívébe, abba a szívbe, amelyet sokszor vádolunk, abba a szívbe, amelyet sokszor kérdőre vonunk, amelyek kapcsolatosan talán ebbe az évbe is föltettük a kérdéseket, hogy igazságos-e. Nézzetek bele ebbe a szívbe, amelyik erre a kérdésre, mit tegyek már velük, úgy válaszol, hogy az én szerettet fiamat, a legkedvesebbet elküldöm, mert talán őt meg fogják becsülni. Nem tudom, mi meddig szoktunk elmenni. Nem tudom, meddig tudunk megbocsájtani. Nem tudunk, meddig tudunk ragaszkodni a dolgainkhoz. De én úgy érzem, testvérek, hogy mi mindig sokkal hamarabb föladjuk. Nézzétek az Isten szívét, aki nem adja föl. Aki így szeret, küldi a követeket, és aztán küldi az ő legkedvesebbjét azzal a reménységgel, talán őt meg fogják becsülni. Karácsonynak ez az előzménye. Istennek ez a mélységes szeretete, elkötelezettsége, igazságossága, testvérek, amiről beszélnek az angyal seregek is. Ott a betlehemi mezőn éjszakázó pásztorok felett, akik dicsőítik az Istent, áldják és magasztalják azt az Istent, aki egyedül ezt érdemli, mert ilyen kegyelmes, ilyen szerető. De Jézus története, mindaz, ami karácsony körül történik, az egyértelmű jelét adja annak, hogy noha az Atya így gondolkozik, talán őt megbecsülik, az emberek nem becsülték meg a fiút sem. Az, amiről ott Jézus beszél, testvérek, ebben a példázatban, részben már bekövetkezett Jézus szavainak történésekor, egy része meg még hátra volt. Mert azt mondja ebben a példázatban Jézus, hogy miután megérkezik a fiú, a munkások meglátták, és így tanakodtak egymás között. Ez az örökös, öljük meg őt, hogy milyenk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Testvérek, Jézus érkezése, fogadtatása ezen a világon nem volt fényes. A menny megmozdult, de az ajtók az érkező Jézus előtt, az érkező fiú előtt zárva maradtak. Az ő élete és szolgálata is erről beszélt, hogy az emberek nem fogadták őt szívesen, nem becsülték, ahogyan ezt az Atya remélte, és végül úgy lett, ahogy itt Jézus elmondja, kidobták és megölték. Kivitték a városon kívülre, és megfeszítették. Kedves testvéreim, azt mondja el nekünk Jézus Krisztus, ami az ő szavaikor, elhangzásakor egyfelől jelen, és ami be fog következni. Az ember már csak ilyen. Mit tett, és mit tegyen velünk az Isten? Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy mit tegyen már végre velünk az Isten, akik ilyenek vagyunk, akik az ő fiát nem fogadtuk be, akik az ő fiát, ami bűneinket keresztre feszítettük, akik ma is azt üzenjük az Istennek, hogy nem érdekelsz bennünket. Mit tegyen velünk az Isten? A legtöbb ember persze erre azt mondja, azt akarom, hogy az Isten szeressen. Azt akarom, hogy az Isten szeressen. Ha azt akarjátok, hogy az Isten szeressen benneteket és bennünket, akkor hallgassátok, mit mond nekünk erről János. Levelének első fejezetében, a 4. fejezet 9. versében így írja meg nekünk János. Abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez az Isten szeretete. Ha azt akarod, hogy az Isten szeressen, akkor tudd meg, hogy az Isten már szeretett. Akkor, amikor az ő fiát, Jézus Krisztust elküldte ebbe a világba, azért, hogy te élhess általa. És az Isten azt akarja, hogy te erre a fiúra ne mondjál nemet. Hogy te ezt a fiút ne lögd el magadtól. Mert elmondja Jézus ebben a példázatban, hogy azok, akik Istennek ezt a mély, mindent odaadó szeretetét ellökik maguktól, méltán számíthatnak az Isten haragjára. Azt mondja Jézus nekünk ebben a példázatban, hogy az Isten joggal fogja elveszíteni azokat, akik az ő szerető szívére, az ő szeretett fiára nemet mondanak. Tudjátok, nem az lesz a kérdés Isten ítélő széke előtt, hogy hány jó cselekedetet tudunk felsorolni. Egy kérdés lesz csak. Hogy azt a követet, az ő szeretett fiát, akit azért küldött, hogy te talán majd megbecsülöd, hogy ezt a fiút te hogyan fogadtad, és ha ellökted magadtól, akkor nem lesznek érvek, mert az Isten méltán fog téged és engem elítélni. Mert ő a legtöbbet, a legnagyobbat, mindent megtett azért, hogy téged magához szeressen, téged megtérítsen. És ha te erre a szeretetre nemet mondasz, akkor vedd tudomást, hogy az Isten méltán fog téged a szőlő munkások sorsára juttatni. Jézus beszél nekünk arról, hogy az ő földre érkezését megelőzően a mennyben fölhangzott egy kérdés, mit tegyek? És elhangzott egy válasz, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Jézus értünk is jött, testvérek, és ha valamin van elgondolkozni valónk ezen az ünnepen, az az, hogy mi becsüljük-e ezt a Jézust. És kifejezésre juttatjuk-e Isten felé azt, hogy becsüljük az ő szeretetét, ami engedelmességünkkel, alázatunkkal tudjuk ezt Isten felé kifejezésre juttatni. Ezért hívlak és bátorítalak benneteket a hitre, az Isten előtt való megalázkodásra, az Istennek való igazat adásra, mert ez a jele annak, hogy megbecsüljük azt, amit ő érettünk tett, hogy megbecsüljük az ő fiát. Az a jele annak, hogy megbecsüljük a fiút, hogy szakítunk a bűnnel, leginkább azzal a bűnnel, hogy a világot a magunk dicsőségére akarjuk megélni. És megadjuk végre Istennek azt, ami az Istent illeti meg. Hogy nem orozzuk el tőle, hogy nem akarunk istenkedni, hogy nem akarunk birtokolni ott, ahol ő erre nem adott nekünk jogot. Hívlak benneteket arra, hogy gomboljuk csak újra az életünket. És ha fölfedezzük azokat a pontokat életünkben, ahol mi Istennel szembe megyünk, ahol világosan és egyértelműen hirdeti a mi életünk, hogy az Isten minket nem érdekel, az Isten rendje minket nem foglalkoztat, Egyed s egyedül önmagunk érdekeljük önmagunkat. A magunk dicsősége érdekel bennünket. Ott hozzuk meg azokat a döntéseket, hogy Istenem, aki fiadat küldted értem, szeretetedből, atyai szívedből, én neked akarom adni azt, ami a tiéd. Így legyen segítségül nekünk az Úr ebben az ünnepben is, hogy ne legyen az ő felénk való reménysége, hozzánk való jósága megválaszolatlanul ne maradjon. Amen. Gyertek, kedves testvérek, helyünkről fennállva, énekeljünk most a Barna énekes könyvünkből, ami a padokban, a Zsoltár tartón van talán előttünk. A 699-es dicséretünket keressük ki, és ezt énekeljük mindhárom versével, tehát a 699-es dicséretünket, Betlehemi csillag, csoda fényt áld. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Urunk, fölöttünk is elhangzik talán a te kérdésed ott a láthatatlan világba. Mit tegyek? Látod a mi megáltalkodottságunkat, kemény szívűségünket, ellenállásunkat, sokféle engedetlenségünket, de legfőképpen azt, hogy a te dicsőségedet magadnak tulajdonítjuk. Köszönjük te neked, hogy elküldted a fiút érettünk is ebbe a világba. Köszönjük te neked a követeket, akiken keresztül a fiúról, a fiú érkezéséről kaphattunk és kapunk híreket. Köszönjük neked a kijelentést, amely feltárja előttünk a te féltő, atyai, szerető és egyben igazságos szívedet. Köszönjük te neked, hogy fáradoztál és fáradozol azért, hogy mi megmeneküljünk, hogy betöltessük küldetésünket, hogy boldogok és örömteli életet élők lehessünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, akik ezzel szemben a magunk kezébe akarjuk venni életünk kormányzását, akik nem akarunk neked igazat adni, akik kételkedünk benned, akik hamisan gondolkozunk te rólad. Szabadíts meg bennünket, Urunk! Szabadíts meg bennünket ebből a mi bűnös természetünkből és gondolkozásunkból. Szűj újonnan és állíts helyre bennünket, hogy földi életünk folyamán szolgálhassunk téged, ahogyan eredetileg is erre teremtettél bennünket, hogy megadhassuk te neked mindazt, ami a tiéd. Köszönjük te neked, hogy akik ezt megtettük és megtesszük, mindig átérezhetjük a te szeretetednek melegségét. Köszönjük, hogy részesítesz bennünket sokféle ajándékodban, melyek közül a legnagyobbat elkészítetted számunkra, és bizonnyal oda is adod minden téged félőnek az örök életben. Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket hűséges gyermekeiddé, és ha még nem vagyunk azok, akkor fáradozz azon továbbra is, hogy mi megtérjünk és hozzád forduljunk. Légy könyörülettel továbbra is hozzánk, noha nem érdemeljük, de cselekedjél velünk irgalmasan. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és áld meg családjainkat is, szeretteink körében eltöltött időnket ezen a mostani ünnepen, hogy abból éppen te ne hiányozzál. Taníts bennünket imádkozni, igét körül összejönni, taníts bennünket a te dolgaidról gondolkozni. Köszönjük, hogy akik ezt megteszik, azokkal ott leszel, azokat megáldott szent lelked révén jelenléteddel, azokat boldogítod, azokat megsegíted. Így köszönjük meg neked azt, hogy bárhol vagyunk, akár ebben az órában, itt, kórházban, nyomorúságban, bajban vagy örömmel, te velünk tudsz lenni és velünk tudsz maradni. Kérünk, cselekedd ezt meg velünk, hogy igaz életet élhessünk. Amen.